Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a TV2 műsorában. Cepek Gábor ismertette, a gáz esetében 3.300.000, a távfőnél 700.000 családról van szó, valamint 5.200.000 háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet és az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatás alapján a lakosság 30%-os árkedvezményt kap a januárban elfogyasztott földgáz, villamosenergia és távfő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltér. Gázfogyasztóknak automatikus a kedvezmény, villanyszámlánál nyilatkozni kell április 30-áig, távfő esetében pedig a kedvezmény kizárólag a hődíjra vonatkozik, az alapdíj változatlan marad. Az előre fizetős mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek. A kényszersorozásban résztvevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt mondta, a kormányülésen áttekintették az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, mert néhány nappal ezelőtt újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának. Az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot és minden segítséget megadnak nekik, tette hozzá. Fegyér Sándor, ukrajna-magyarországi nagykövete megbeszélést folytatott Pintér Sándor belügyminiszterrel. A találkozóról az ukrán nagykövetség számolt be a Facebook oldalán. Mint írták, a nagykövet és a miniszter megvitatták a kétoldalú együttműködés legsürgetőbb kérdéseit, különös tekintettel az ukrán gyermekek magyarországi oktatásának biztosítására, valamint az ukránok számára indított Stipendium Hungaricum magyar diák ösztöndíj program folytatásának lehetőségére. A nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét. Rustem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági Tanácsának vezetője és főtárgyalója egy Facebook bejegyzésben megerősítette, hogy megkezdődtek az amerikai közvetítéssel zajló ukrán és orosz tisztségviselők közötti tárgyalások Abu Dhabiban. Nyilatkozata nem sokat árul el, de azt igen, hogy Ukrajna egy méltóság teljes és tartós béke elérésén dolgozik. A mostani tárgyalások menetét azonban jelentősen befolyásolhatja Moszkva legutóbbi támadása, az egyeztetéseket megelőző éjszaka a tél eddigi legnagyobb csapását hajtották végre. Jelenleg több mint 1000 kijevi társasházban nincs fűtés, közölt az ukrán elnök a Telegramon. Volodymyr Zelenszkij előzőleg az orosz csapások miatt kialakult rendkívüli energetikai helyzetről tartott egyeztetést az illetékes tisztségviselőkkel. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma januárban 224.130 volt, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Ez az előző év azonos időszakhoz képest több mint 6000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor, hozzátéve, hogy ez változatlanul az Európai Unió élmezőnye. Megkezdte az értesítők postázását az április 12-i országgyűlési választásokra a Nemzeti Választási Iroda. Ez a polgár személyes adatai mellett tartalmazza a voksolással kapcsolatos legfontosabb információkat, a szavazókör számát, címét, ahol lehet szavazni, illetve a voksolás konkrét időpontját is. Magyarországnak jövő évre egy 23.000 fős migránstábort kellene felállítania és befogadnia azokat, akikről Brüsszelben úgy gondolják, hogy itt jó helyük lenne, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György közölte, a kormány azt gondolja, hogy hazánktól minél távolabb kell feltartóztatni a migránsokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormánnyal együttműködve új internetes szolgáltatást hozott létre, hogy segítse a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők külpiaci terjeszkedését. A NAK külpiaci támogató portál fontos alapinformációkkal támogatja a kivitelt, az országismertetők és külképviseleti elérhetőségek mellett hatályos szabványokat és szállítási útvonalakat tesz közzé. Az ingyen látogatható oldal másik fő eleme a több mint 40 ország külkereskedelmi adataiból összeállított termékkereső, amelyből a felhasználók megtudhatják, mely államok miből importálnak jelentős mennyiséget. A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona ZRT felszámolását, jelentette be az agrárminiszter. A megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak így a pénzükhöz, mondta el Nagy István. Időarányosan csak nem 10 000-rel többen kezdték meg a felsőoktatási felvételi folyamatot, mint tavaly ilyenkor, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a TV2-n. Hankó Balázs emlékeztetett, február 15-én évfélig lehet jelentkezni. Végül az időjárásról. Erősen felhős lesz az ég, de átmenetileg akár szakadozhat is. Eső, zápor szorványosan előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 fok körül, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Fákon és lombokon ördögi hárfa zenét muzsikál, a mocsár szagú nyár. Az ősanya földszagú ágyán pilled a tört szívű vándor, mint szárny szeged gólyamodán. Néha nyitja szemét, feje billeg, tan veszve az úcs vele minden. Ha erőd, a reményhez sincsen, ha nincs remény, ha nincs remény, nincs remény. De a nap halotti maszkban, mint éj, ma színházat játszik, sép színpadra ér. S a tények jó szívű doktoraként legacsint rá sunyi holdja szemén és szól. Míg a föld pokol ország részein el nem tűnik a baj, kisinyes panaszodról vándor. Ne beszélj, soha se félj, soha se félj. Panaszodról vándor, ne beszélj, sohasem félj, sohasem félj, sohasem félj.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Örömmel tettem, köszönöm a meghívást.
Néhány héttel ezelőtt találkoztunk, és akkor már kedves hallgatóink beszélgetésünkből megismerhették azokat a közismert, vagy nem túl közismert nőket és férfiakat, akik az Árpádházból származtak, valamint hát akik magyar történelmünk jeles alakjai voltak. És ezt a sorozatot szeretnénk most folytatni olyan boldogokkal és olyan férfiakkal, akik kevésbé ismertek a közvélemény előtt. Nos, kik is ők, és miért pont erre a témakörre esett a mostani választásunk?
Így van, most ebben az adásban ismert és kevésbé ismert férfi, de magyar szentekről és boldogokról szeretnék beszélni, illetve legendáikról mesélni. Azért, mert az ismert, de főként a kevésbé ismert magyar származású férfi szentjeink között is nagyon-nagyon sok olyan személyiség volt, olyanok éltek, akik nem csak a magyar egyház történetnek voltak jeles alakjai, hanem a magyar kultúrtörténetnek, irodalomnak és történelemnek is. És úgy gondoltam, hogy annak ellenére, hogy én elsősorban a magyar hölgyek életét kutatom, ha már az Árpádházi szentjeinkkel, nem csak a női szentjeinkkel, hanem a férfi szentekkel is foglalkoztam, akkor a nem árpádházi származású, hanem esetleg nemesi, de köznemesi származású magyar szent férfiainknak az életét és legendáit is úgy éreztem, hogy föl kell dolgozni.
Hogyan tette mindezt? Utána olvasott, tanulmányokat nézett, hogyan tett szert erre a tudásra, amit majd most itt röviden elém és a kedves hallgatók elé tár?
Ez nagyon érdekes ez a kérdés. Nem vagyok már fiatal, hiszen amikor köszöntött is és bekonferált, mondta, hogy nyugdíjas könyvtárigazgató vagyok. Igen, nyugdíjas korú vagyok. Egész életemben olvastam. 7 éves koromban megtanultam olvasni, amikor elmentem iskolába, és én azóta olvasok. És ezeknek a szenteknek és boldogoknak is egy-egy regényes életrajzát már korábban is olvastam, ami fölkeltette az érdeklődésemet, de lesz közöttük egy olyan boldog, akinek az élete és a tevékenysége számomra, mint könyvtáros számára is nagyon-nagyon kitüntető helyet foglal el, és amikor elkezdtem a magyar hölgyek életét és ugye az Árpádházi hölgyeket kutatni, a legelső adásban már említettem és annak a bizonyos katolikus atyának a művét, amely alapműnek tekinthető Hevenesi Gábor szentek életei és legendái, és akkor, amikor én elkezdtem kutatni, akkor bizony ezt a kézikönyvet magamhoz szólítottam, és egyszerűen átolvastam és átnéztem, és nagyon-nagyon sok olyan érdekes magyar személyiséggel, férfivel és nővel találkoztam, akikről én magam sem tudtam, akkor szembesültem velük, hogy milyen sok magyar boldog és szent élt, aki nevezetes tetteket hajtott végre, és aztán természetesen tovább kutattam az életüket.
Legyen olyan kedves, akkor most tárja elénk a tudását, a tudásának egy bizonyos részét, hiszen gondolom az olvasmány élményekből számtalan érdekességre talált rá. Ezek közül említünk most meg néhányat, és akkor ismerjük meg azokat a férfiakat, azokat a boldog magyar férfiakat, ha fogalmazhatok így, akiknek az élete mindenképpen példaként állhat előttünk.
Így van, példaként állhat előttünk, és a régi-régi magyar történelembe és a régi magyar korba szeretném én most visszaröpíteni a hallgatóságot, az 1200-as évek Árpádházi királyaink korszakába, és az első magyar boldog férfi, akiről beszélni szeretnék, a neve is csupán ennyit tudunk róla, így maradt föl az utókorra, hogy Boldog Magyar Pál. Nagyon-nagyon keveset tudunk természetesen róla. Nemesi származású volt, és Bolognában, a híres Bolognai Egyetemen, a középkor leghíresebb egyetemén tanult. Itt szerezte meg a doktorátusát, évekig tanított is itt az egyetemen. A latinos alakú neve, az pontosan így szerepel a Szentek legendáriumában, hogy Magister Paulus Hungarus. A bolognai évkönyvekben is így lehet rábukkanni, tehát egyértelműen Magyar Pálként nevezték, kora híres szónoka volt egyébként, olyannyira, hogy kiérdemelte a kortársaktól a Szó Mestere című kitüntetést, és Bolognában Szent Domokost hallotta prédikálni, és az ő prédikációjának a hatására lépett be a domonkos rendbe, abszolút felnőtt korban már. Ugye a domonkos rendnek, vagy ahogy magyarul neveztük a domokosokat, a dömés szerzetesek, ugye domonkos rendi apácák és férfi szerzetesekről is van szó, de a magyar népnyelv döméseknek hívta őket. Az volt a fő célkitűzésük, hogy hittérítő útra kell indulni a tagoknak. Magyar boldog pár pedig a magyar királyságba, tehát a hazájába indult. Annyit tudunk életéről, hogy Győr és Veszprém főterein prédikált, prédikációi hatására többen is fölvették a rend ruháját, és beléptek a szerzetes rendbe, és Győr és Veszprém monostorai, domonkos rendi monostorai Pál atya nevéhez fűződik. Majd társaival a magyar királyság határában élő kunokhoz indult, ugye a kunok nem voltak még akkor keresztények, őket kívánta megtéríteni. Kétszer is elzavarták Pál atyát társaival a kunok, míg végre harmadjára aztán sikerült két előkelő kun törzsfőt vezért megtérítenie és megkeresztelni, és 20 évig élt a kunok között Pál atya. A tatárok 1240-es betörésekor menekült társaival együtt, és a tatárok ölték meg, gyakorlatilag Kunországban vértanú halált halt Pál atya. A következő kevésbé ismert magyar boldogunk, férfi boldogunk, Bánfi Búzád. Szintén nemesi származású, a híres erdélyi Bánfi családnak a tagja, aki felnőtt korában valószínűleg meghasonlott a világi élettel, vagyonát és világi hatalmát szétosztotta fiai között, és szintén a domonkos rendbe lépett be. A tatárok, amikor betörtek az országba, akkor szerzetes társait menekülésre biztatta, hogy maradjon a rendnek magyar képviselője és tagja, de ő maga nem hagyta el a templomát. A legendája szerint a temploma oltára előtt kiterjesztett karral, tehát mintha keresztre lenne feszítve, imádkozva találtak rá a tatárok, és itt ölték meg az oltár előtt Bánfi Búzádot. A harmadik magyar férfi boldogunk már jóval ismertebb az előző kettőnél, Boldog Özséb atya, aki nem más, mint a magyar pálos rend alapító tagja. Nagyon keveset tudunk az ő életéről is. A krónikák csak annyit írnak Özséb atyáról, hogy nagyon neves, híres magyar családból származik. Más történészek azt gyanítják, hogy a királyi család tagja volt, ha nem is az Árpádházi királyok egyenesági leszármazottja, de rokonságban állt a királyi családdal. Megint más vélekedések szerint pedig királyi várispánnak volt a fia. Annyi minden esetre biztosnak látszik, hogy esztergomi kanonok volt, akkor, amikor Esztergom érsekéhez fordult azzal a kéréssel, hogy remetei magányba szeretne visszavonulni a budai hegyekbe, illetve a pilisi barlangokba. Az érsek úr engedélyét is adta, igen ám, de a magyar történelem közbeszólt, hiszen a tatárok betörése éveiben vagyunk, az 1240-es években, úgyhogy Özséb atya csak jó pár évvel később, 1246-ban tudott hadtársával visszavonulni remetei magányába, ugye a pilisszántói barlangokba, ahol aztán később, az 1250-es években építették föl kolostorukat.
Tudunk arról valamit, hogy miért választotta ő egy ilyen családi indítatásból, ahogyan is említette, nemesi családból származott, miért választotta mégis a szerzetes életet? Tudunk erről valamit?
Semmit a világon. Ugyan ránk maradt Özséb atya életrajza, bár nem is annyira életrajz, mint inkább a Pálos rendel kapcsolatos élete és életének jeles eseményei, de csak vagy 350 évvel később gyöngyösi Pálos rendi főperjel Gyöngyösi Gergely főapát írta meg 1520-ban, tehát a Mohácsi vész előtt a magyar Pálos rendnek a történetét, és benne Özséb atya életének eseményeit. Hogy mi késztette erre, hogy ha ilyen előkelő magyar nemesi család tagja volt, és mégiscsak a szerzetesi és a papi pályát választotta, igazából nem tudjuk. De gondoljon arra, hogy az előbb a Bánffy család egy tagjáról beszéltem, aki felnőtt korában választotta a szerzetesi életet. Tehát régi korunkban a Magyar Királyságban egyáltalán nem volt ritka, hogy a magyar nemesi fiak akár fiatalon, akár már felnőtt korban a szerzetesi papi pályát válasszák.
Valóban példaképek ők, akiknek nem a vagyon és nem a gazdagság volt a fontos, hanem a jó Istenbe vetett hit, és ez annyira erős volt az ő személyes életükben, hogy életüket tudták erre feltenni.
Így van, sőt, hát a magyar pálosok például szegénységi fogadalmat tettek, és egyáltalán nem törekedtek hatalmas birtokok kűtésére, bár nem voltak kolduló rend. De nem csak elmélkedéssel foglalkoztak, és nem csak remetei magányban éltek, hanem kétkezi munkával is, szőlőt művel halastavakat ápoltak, telepítettek szerte az országban, ahol pálos monostorok épültek, tanítottak, árva gyerekeket gondoztak, de hatalmas vagyonra soha nem törekedtek, és hatalmas adományokat nem követeltek, és nem az volt az életcéljuk, hogy a királyoktól és támogatóiktól vagyonra tegyenek szert. Valószínűleg pont azért is övezte a pálos rendet oly nagy tisztelet és elismerés, nem csak a Magyar Királyságban, hanem itt Közép-Európa szívében. A magyar alapítású pálos rendekre, ugye a fehér kámzsás barátokra a mérhetetlen hazaszeretet és a magyar hagyományok tisztelete volt jellemző. Nagyon-nagyon szorosan kötődtek a magyar földhöz és a magyar emberekhez. Talán ez is volt annak tudható, hogy oly nagy tisztelet övezte őket, és igazából a pálosokat és a magyar királyságot úgy összekötötték az emberek, és kézen fogva emlegették. Pázmány Péter esztergom érseke, aki nagy hitszónok és írónk is volt, a következőket írta a magyar pálos rendről. Ha tudni akarod az ország soros állapotját, tekints remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll szénája. De ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van.
Ó, édesség, Assisz Mária, ez világnak megvilágosítója. Világosítsad meg az én lelkemet, és esmertesd meg engemet, azt te szent fiaddal Jézussal. Ó, édesség, Assisz Mária, mikor az én lelkem testem tőle távozik, oltalmazd meg engemet pokolbeli ellenségtől, és erősítsed meg lelkemet a Szent Háromságnak hívásra. és ne hagyj engemet kétségbe esnem.
Milyen jó, hogy beszélünk ezekről a boldog magyar férfiakról, akiket kevésbé ismerünk, de talán a beszélgetésünk során több információt tudunk meg róluk, és lehetnek ők egyfajta példaképek a mai felnövekvő nemzedék számára, a mai férfiak számára.
Mindenképpen Boldog Özséb atyai életével kapcsolatban is nagyon-nagyon sok érdekes esemény történt. De van egy másik pálos szerzetes, akire céloztam akkor, amikor azt mondtam, hogy nem csak a magyar egyház történetnek jeles alakjairól szeretnék én mesélni most, hanem olyan magyar szerzetes férfiakról, akik a magyar irodalomnak, kultúrtörténetnek jeles alakjai, és akkor Báthori László atyáról, Pálos Vendi szerzetesről, bár itt egy picit ugrunk a időben, mert vagy 250 évvel később élt, mint Özséb atya, a Pálos Vend megalapítója. Nem is igazán tudjuk, hogy vajon a híres neves Báthori családnak a tagja és leszármazottja volt-e ez a Báthori László. Egyes történészek amellett kardoskodnak, hogy igen, más kutatók pedig inkább azt mondják, hogy Nyírbáthori polgárcsaládból származott. Az biztos, hogy Itáliában és Franciaföldön végezte tanulmányait, és mivel Szilágysomlyó környékén volt a birtokai, a katonáival részt vett Hunyadi János török elleni hadjárataiban. És akkor lépett be Báthori László a Pálos Rendbe, amikor nándorfehérvári győzelem után 1456-ban Hunyadi János meghalt. És Báthori László ekkor vette föl a fehér kámzsát, ami ugye jellemző volt és jelképévé vált a pálosoknak, és vonult vissza a budai hegyekben lévő barlangokba. 20 évig remetéskedett itt a budai hegyekben. A bizonyos budai hegyekben lévő Báthori barlang, az erről a bizonyos pálos szerzetes atyáról van elnevezve, még ha nem is nagyon tudták. Na most a 20 éves remetéskedése ideje alatt Báthori László volt az, aki legelőször a magyar irodalomban magyarra lefordította a Szent Bibliát. Ő volt az a katolikus, pálosrendi szerzetes, aki biblia magyarázatokkal és biblia fordításokkal beírta magát a magyar irodalomba is. Ez volt az, amire céloztam, hogy mint könyvtárosnak is igen jelentős személy számomra Báthori László, mert általában azt tudjuk, hogy Károli Gáspár a Vizsói Bibliát lefordította és kinyomtatta itt a mi vidékünkön 1590-ben. De Báthori László vagy 150 évvel korábban már lefordította a Bibliát, és a Biblia magyarázatokkal leírta és kiegészítette. Igen ám, csak a magyar történelem századaiban bekövetkezett Mohács, akkor, amikor a mohácsi vész után a törökök végigdulták az országot, fölégették és kirabolták a pálosrendi monostorokat, a pilisi szentkereszti monostort és könyvtárát is kirabolták, és Báthori László magyar bibliája megsemmisült. Annyit tudunk róla, hogy például Mátyás király híres visegrádi korvinái között és Mátyás könyvtárában például ott volt még Báthori László magyar bibliája. Utalásokat találunk a Gyöngyösi Gergely pálosrendi fő apát a Pálosrend története 1520-ban kiadott könyvében is, sőt másik vagy 150 évvel később az 1660-as évek között élt Bot Péter református lelkész irodalomtörténész is utal Báthori László magyar bibliájára és magyar biblia fordításaira.
Nagyon jó, hogy ezt is elmondjuk, hogy valóban akkor a Károli Biblia mellett azért mi katolikusok, keresztények, ezzel az információval is legyünk tisztába, és erről is halljunk és tudjunk. Amíg az ismertetését mondta, elgondolkoztam azon, hogy olyan szép csengő szóösszetétel a budai bátori barlang.
Igen, hát azokban a barlangokban élt, és ugye a neve is nagyon furcsa, mert hol ivel, hol y-nal írják, hol th-val, mint a bátori család, hol h nélkül, tehát tényleg nem igazán lehet tudni, és valóban nem tudjuk, hogy a bátori család tagja volt-e. Azt hiszem teljesen mindegy is, hogy milyen származású volt Bátori László. Az a tény, hogy legelőször a magyar történelemben ő fordította le magyarra magyarázatokkal együtt a Bibliát, mindez azt teszi számunkra fontossá, hogy jegyezzük meg a nevét. Nem a Károli Biblia az első magyar nyelvű Biblia, hanem a bátori féle magyar Biblia. Boldog Csák Móricz. Nagyon érdekes a származása, hol Csáknak, hol Csákinak írják a nevét. Nem a felvidéki híres hírhet Csáki familiából, vagy Csák Máté familiájából származik, akinek a nevét ugye Károly Róbert királyunkkal szembeni kiskirályok harcában ismerjük, hanem a dunántúli ugodi Csák ágból származik, rendkívül érdekes lehetett az élete, és ilyenkor én úgy szeretnék valahogy visszabújni a fejükbe, hogy vajon hogyan is gondolkoztak, és az ország egyik legelőkelőbb családjának a leányát, Aba Amadé Katalin nevű leányát vette feleségül. És 3 évi házasság után a házasfelek, ahogy manapság szoktuk mondani, közös megegyezéssel kolostorba vonultak. Méghozzá a budai Dömés kolostorba, ugye a hölgy a bizonyos Árpádházi Margit domonkosrendi kolostorába, és Csák Móricz pedig a domonkosrendi kolostorba. Viszont az após bizonyos öröklés és vagyon és hozomány és kincsek tekintetében nem igazán nyugodott bele, hogy a veje szerzetesi életmódot és szerzetesi fogadalmat tegyen, és börtönbe vetette. Fél évig raboskodott, de fél évi rabság után sem gondolták meg magukat a házasfelek, és továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy már pedig ők szerzetesi fogadalmat kívánnak tenni, és fél év után szabadon engedték Csák Móriczot. Ő Bolognába ment az egyetemre tanulmányokat folytatni, majd innentől kezdve gyakorlatilag egész élete különböző domonkosrendi kolostorokban, illetve szerzetes rendekben zajlott. A következő kevésbé ismert szentünk, akiről szintén csak annyit tudunk, hogy Magyar István volt a neve, ő Nagyváradon született és ferencesrendi szerzetes volt, akit a rendje egyes kutatások alapján a Volga környékére, más kutatások alapján pedig a Kaukázus környékére küldte hittérítő útra, ahol nagyon-nagyon kis létszámú szorványban, de azért voltak már keresztény hívek, de ugye zömében Mohamedán környezetű lakosság élt. És Magyar Istvánt a mohamedánok elfogták, megkínozták, és ő fölvette a mohamedán hitet. De rádöbbenve tettére megbánta ugye bűnét, és erre mágia halálra ítélték. A legendája szerint a mágiát nem tudták meggyújtani alatta, mert az úr megakadályozta, hogy lángra lobbanjon, és lándzsával és karddal szúrták le, és így halt mártérhalált a nagyváradi születésű Magyar István, akinek életéről nem is nagyon tudunk többet.
Tircsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval beszélgettem. Riportunkat legközelebb jelentkező műsorunkban tovább folytatjuk. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember. Jelentette ki Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Műsorunkban erről a rendezvényről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének vezetőjét, habilitált egyetemi docenst. A beszélgetésünknek az a témája, hogy vallásturisztikai fórumot tartottak Budapesten, immár ez a 4. vallásturisztikai fórum volt, itt az EGRI Egyetemen pedig már a 2. tanév volt, ami elkezdődött ugye ebben az évben is. Indítottak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot, erről is már többször beszámoltunk, és ennek a fórumnak a különlegessége, hogy Rita ide hallgatókat is vitt erre a rendezvényre. Ez már a 4. vallásturisztikai fórum volt. Mi volt ennek a témája?
Tényleg ez már a 4. vallásturisztikai fórum volt, és mindegyik fórum igyekezett egy-egy témakört a vallásturizmussal kapcsolatban körbejárni. Ezen a rendezvényen leginkább a legfrissebb trendek és a vallásturizmus kapcsolatát igyekeztek az előadók boncolgatni, megvilágítani a hallgatóság számára, és a trendek közül pedig ebben az évben kiemelkedett a mesterséges intelligencia. Úgy gondolom, hogy most már nagyon-nagyon sok csatornán hallhattunk a mesterséges intelligenciának a megjelenéséről, úgy a turizmusban, a különböző gazdasági ágazatokba, tudományokba, úgyhogy ez volt az egyik fontos előadása a fórumnak a 2. napon, amikor Bagyinszky Ágoston, a Sapientia Hittudományi Főiskolának a rektora tartott előadást ebben a témában, ami szintén nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Az előadó Emmája vagy Emmivel, mesterséges intelligenciával való találkozásnak 3 szintjét emelte ki. Lehetne úgy is mondani ilyen furcsán, hogy első típusú, második típusú, illetve harmadik típusú találkozások. Itt ez az MI-val való érintkezésnek a szintjét próbálják ezek a találkozás típusok bemutatni, hogy milyen mélységben találkozik a felhasználó, akár a spirituális élménnyel kapcsolatban is, a mesterséges intelligenciával. Tehát tulajdonképpen a 3. típusú találkozások azok a legmélyebbek, hogyha a vallásturizmust nézzük, méghozzá ez a transzcendens élmény a mesterséges intelligenciának a közvetítésével. Nagyon érdekes volt maga az előadás, és utána kérdéseket is lehetett feltenni. Igazából az előadás és a kérdések is azt a határmezsgyét próbálta meg feltárni, hogy hol van a határa a hitnek, és hol van a határa igazából a mesterséges intelligenciának. Tehát, hogy mikortól válik már mondjuk az, hogy ez egy ilyen Istent helyettesítő személyiségé a mesterséges intelligencia. Talán a hallgatók is hallottak már róla, hogy ilyennel is találkozhatunk, hogy például mesterséges intelligenciánál gyónni, vagy ad lelki tanácsokat. Úgy gondolom, hogy ez már egy, illetve maga az előadó is ezt hangsúlyozta, hogy ezek már inkább a hitet, majdnem, hogy kikapcsoló tevékenységet, mint sem a hitet elősegítő tevékenységek. Tehát tulajdonképpen ebben a 3. típusú találkozásban a mesterséges intelligencia már belép egy olyan szerepbe, amire a hitünk alapul, van mesterséges intelligencia által kreált Jézus, Mózes, akikkel lehet beszélgetni. Tehát igazából az előadásnak az volt a lényege, hogy egyrészt hol van a határvonal, és hogy tudjuk úgy felhasználni a vallási turizmusban a mesterséges intelligenciát, ahol még magát a hitet, Isten nem zárjuk ki, hanem gyakorlatilag ezt jóra fordítjuk, és inkább az elmélyülést, a megértést segíti elő, mint sem, hogy egy ilyen kizáró tényező legyen.
Ezen kívül még milyen előadások voltak?
Kétnapos volt a rendezvény, az első napon délután kezdődtek az előadások, és itt két fontos előadást hallgattunk, az egyik az Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója tartott előadást nemzetvallás identitás kérdései címmel, illetve a turizmus jelen trendjei és a jövő víziója címmel tartott Boros Botond előadást, aki a Visit Hungary-nek volt a képviselője. Az egész rendezvényt egyébként Nacsa Lőrinc nyitotta meg, aki a vallásturizmusért felelős miniszteri biztos és egyben nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki hangsúlyozta azt, hogy a vallásturisztikai helyszínek a remény helyszínei. Reménnyel és békével mennek el innen a látogatók, tehát ez a cél, hogy reménnyel és békével menjenek el innen a látogatók. Hangsúlyozta azt is, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, a képzésben résztvevőknek a száma, a vallásturisztikai képzésben résztvevőknek a száma megduplázódott, tehát tulajdonképpen nagyon fontos előrelépések történtek az elmúlt évben is. Ezt követően Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára köszöntötte szintén a résztvevőket, aki szintén kiemelte azt, hogy a helyszíneknek nőtt a száma, egyre több a résztvevő a vallási turizmusban, és különösen fontosnak érezte azt, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, hiszen ezek találkozási lehetőséget biztosítanak Istennel. Az elkészült vallásturisztikai intézkedési tervnek a megvalósítási lépésein mentünk tulajdonképpen végig a köszöntőjében, és ennek alapján ő hangsúlyozta, hogy a vallásturizmus mindig egy misszió. Ez a legfontosabb, hogy egy missziós tevékenységet végeznek azok, akik a vallási turizmusban dolgoznak. A vallási turizmus az egy lehetőség, de egyben felelősség is. Lehetőség az adott helynek a megismerésére, megismertetésére, de egyben felelősséget is jelent azok számára, akik az adott vallásturisztikai attrakcióban dolgoznak, hiszen gyakorlatilag ez a missziós tevékenység, ez egy nagyon nagy felelősség, hogy hogyan közvetítik az értékek által a hitet a látogatók számára. Szonták Szabolcs még ezen kívül hangsúlyozta azt is, hogy akik a vallásturisztikai attrakciókban dolgoznak, vagy maguk a vallásturisztikai attrakciók, azok nem magányos harcosok. Együtt vagyunk, közösségként kell, hogy megéljük ezeknek a helyszíneknek az üzenetét is. Tehát itt kiemelte azt a Biblia idézetet, hogy a test ugyan egy, de nagyon sok tagja van. Tehát egymással összefogva, hálózatosodva kell ezeket az értékeket bemutatnunk. Ugyanakkor azt is hangsúlyoztam még, hogy a vallásturizmus egy nagyon-nagyon érzékeny terület, és itt kapcsolódik össze azzal, hogy a nap folyamán még hallhattunk a vallásturisztikai trendekről, a legújabb trendekről is, hogy a trendek azok nagyon jók, hogy újabb és újabb trendek lépnek fel a turizmusban is, így a vallásturizmusban is megjelennek, de hogy a trendek azokat be kell építenünk a vallásturisztikai attrakciók bemutatása során, és nem a trendeknek kell diktálni azt, hogy mi hogyan mutassuk be ezeket az értékeket, hanem sokkal inkább a trendek vannak a vallási turizmusért. Tehát tulajdonképpen, hogyha világi értelemben akarunk a turizmussal versenyezni, akkor vesztesek vagyunk, hiszen hogy a sima turizmus az sokkal másképpen, sokkal profitorientáltabban működik, mint ami a cél a vallási turizmusnak a szempontjából.
Egy trend akár lehet az is, hogy egy applikációt készít mondjuk egy vallásturisztikai helyszín?
Igen, abszolút. Amit az előbb is mondtam, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket lehet jóra is, illetve korlátok között felhasználni. Abszolút, tehát egyre inkább elterjednek az applikációk, az olyan mesterséges intelligencia támogatott lehetőségek, amik teljesebbé tudják tenni az élményt, de soha nem zárhatjuk ki mögötte a missziót, nem zárhatjuk ki mögüle a vallásos élménynek az átadását és a személyességet. Tehát nem nem szabad, hogy a különböző technikai, technológiai fejlesztések vagy mesterséges intelligencia az embert és a személyességet háttérbe szorítsa. Szonták Szabolcs volt, aki szintén azt hangsúlyozta, hogy tanulnunk kell ezekből a trendekből. Hogyan tudunk ezekből tanulni? Nyilván nagyon fontos trend az is, hogy fejleszteni kell a különböző turisztikai attrakciókat, ebbe beletartoznak a vallásturisztikai attrakciók. Fejlesztenünk kell a zarándokutakat. Az infra és szuprastrukturális fejlesztésekről sem szabad elfelejtkezni, de természetesen, ami a központi szerepet játsza a vallási turizmusban, az, hogy az embereket kell, az ott dolgozókat kell elsősorban érzékenyé tenni arra, hogy ők egy missziós feladatot látnak el. Meg kell újulni nagyon sok szempontból, és figyelembe kell venni azt is, hogy a templomok nem csak múzeumok, nem kizárólag olyan helyszínek, ahol a falakat vagy a benne lévő tárgyakat mutatjuk be az ide érkezőknek, hanem ezek élő közösségek, és az élő közösségeknek az ereje kell, hogy áthassa ezeket az attrakciókat. Gyakorlatilag a modern technológia segítségével tudjuk talán a legmodernebb módon átadni ezeket az üzeneteket, még egyszer kihangsúlyozva, hogy az embernek, az itt dolgozóknak a missziós szerepét azt nem szabad háttérbe szorítani, sőt ki is kell emelni.
Kétnapos rendezvény volt tehát ez a 4. Vallásturizmus Fórum Budapesten. Ő mennyire volt ez gyakorlatorientált, gyakorlatias, miket tapasztaltak?
A második nap az egyértelműen a jó gyakorlatoknak a megismeréséről és bemutatásáról szólt. Először a Szent István Bazilikába látogattunk el, ahol a turisztikai vezető mutatta be a Szent István Bazilika, mint vallásturisztikai attrakciónak a jellegzetességeit, itt a kereslet, kínálatot jellemezte a fejlesztéseit, és igazából én magam is megdöbbentem, mert egy olyan 500 000-ra tippeltem volna, hogyha látogatószámot kellett volna tippelni, de még ennél is több, majdnem 700-800 000 látogató per év a látogatószáma a Szent István Bazilikának. Ezek nagyon nagy kihívások a látogatómenedzsmentnek a szempontjából, illetve nyilván ez egy élő közösség a bazilikának is, a közössége egy élő közösség, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az élő közösségnek a működését, és a Szent István Bazilikának, mint templomnak a működését, és ezt az óriási létszámú látogató számot összeegyeztetni. Ezekről a kihívásokról mesélt, és ezeknek a megoldási lehetőségeiről mesélt a Szent István Bazilika vallásturisztikai vezetője. Ezt követően átsétáltunk a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógába, aminek a felújítása, teljes körű felújítása nem olyan nagyon régen fejeződött be. Ez is egyben hitéleti helyszín, hiszen van aktív közössége. Tehát a Rumbach utcai zsinagógának a belső felújítását, átépítését, ezt úgy oldották meg, hogy teljes egészében alkalmas legyen rendezvényeknek a lebonyolítására, és például a 1,5 tonnás tóraolvasó emelvényt, a bimát, azt süllyeszthetővé tették. Amikor hitéleti cselekmény zajlik benne, akkor felemelik, és amikor valamilyen rendezvénynek a lebonyolítása történik, akkor pedig egy gomnyomással tulajdonképpen ez a 1,5 tonnás emelvény ez süllyeszthetővé válik, és teljesen berendezhető székekkel. Hihetetlenül szép lett egyébként, mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom a Rumbach utcai zsinagógának is a meglátogatását, csodaszép lett a felújítás után, és számos rendezvény, kulturális rendezvénynek a helyszínévé is vált. Az utolsó helyszín, amit meglátogattunk, az a Dohány utcai zsinagóga volt, ami mind méretében, különlegességében, értékében, mind Magyarországnak, mind a világnak egy kiemelkedő zsidó építészeti és kultúrtörténeti értéke. Itt is szakavatott idegenvezetőknek a segítségével tekintettük meg a zsinagógát, és nagyon-nagyon sok érdekességet tudtunk meg magáról a zsinagógáról, az építéséről, a történetéről. Érdekes módon, hogy miért alakultak ki azok a belső szerkezeti elemek, amelyeket ma is láthatunk. Tehát amikor a Dohány utcai zsinagógának az építése történt, akkor a magyarországi zsidóság igyekezett minél jobban belesimulni a magyar társadalomba, és ezt építészeti módokon és építészet formájában is kifejezték, tehát olyan építészeti elemek kerültek be a Dohány utcai zsinagógába, amiről úgy gondolták, hogy minél jobban bele tud simulni a magyar korabeli építészetbe a 19. század második felében.
Ahogy a bevezetőben mondtam, tehát tanszékvezető asszony a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak hallgatóit is meghívta erre a fórumra. Hogyan fogadták a hallgatók ezt?
Ebben az évben 2-szer annyi hallgatóval tudtuk elindítani a képzést, 22-en jelentkeztek a képzésünkre, és mint ahogy a tavalyi évben is, ebben az évben is a miniszterelnökség, aki ezt a vallásturisztikai fórumot szervezte, lehetővé tette, hogy a hallgatókat teljesen ingyenesen el tudjuk vinni erre a rendezvényre. Szerencsére a körülbelül a hallgatóinknak a fele élt is ezzel a lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes szakmai tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak.
Az egyetem szempontjából egészen pontosan a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak szempontjából milyen pozitív jövőbe mutató együttműködéseket sikerült kiépíteni ezen a fórumon önnek?
A fórumon a képzésnek már a meglévő szakmai partnereivel is sikerült szakmai beszélgetéseket folytatni, és a jövőre nézve újabb pontokkal kiegészíteni az együttműködésünket. Mindezek mellett pedig új partnerekkel való kapcsolatteremtésnek a lehetősége is felvetődtek. Az egyik ilyen lehetőség a Mazsi Hisszel való együttműködés turisztikai, vallásturisztikai szempontból. A Mazsi Hisz turisztikai vezetője Róna Iván nagyon készségesnek mutatkozott az együttműködésre, és ennek kapcsán már tartott is előadást a képzésünkön, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen, és ennek segítségével, vagy az előadásában bemutatta a magyarországi zsidóság legfontosabb kulturális értékeit, épített és szellemi örökségét, és áttekintettük azt is, hogy melyek a zsidó valláshoz kapcsolódó legfontosabb zászlóshajó vallásturisztikai attrakciók.
Műsorunkban a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info